Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Február 15-ig lehet jelentkezni az egyetemekre a felvi.hu online felületen. A folyamat vasárnap éjfélkor zárul. Az eljárás elektronikus, a jelentkezőknek ügyfelkapuval vagy digitális állampolgársággal kell rendelkezniük, és fontos, hogy a jelentkezést a hitelesítéssel fejezzék be, mondta Varga Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára az M1 aktuális csatorna műsorában. A felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár szólt arról, hogy csak nem 10 000-rel többen indították el a jelentkezést, mint tavaly, így a számuk várhatóan meghaladja a 130 000-et. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt években megújult a felsőoktatás, érezhető a lendület, a dinamizmus, sokat haladtak előre az egyetemek a rangsorokban, és valós nemzetközi környezetet biztosítanak, hiszen már 50 000 külföldi tanul a magyar egyetemeken. A Kossuth Rádióban az államtitkár ismertette, több mint 60 felsőoktatási intézmény kínál alap, osztatlan, mester és szakképzéseket 2026-ban. A diákok maximum 6 szakot jelölhetnek meg a jelentkezésnél. A kormány a cukrászdákra is kiterjeszti az 5+1 pontból álló vendéglátóipari akciótervet, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca kiemelte, a cukrászdák a hazai vendéglátás egyik stabil pillérét, a magyar gasztronómia fontos részét jelentik. Több mint 3 000 cukrászda működik Magyarországon, bevételük meghaladja a 127 milliárd forintot. A kormány a Magyar Cukrász Ipartestület javaslatára az 5+1 pontból álló vendéglátóipari akciótervet a cukrászdákra is kiterjeszti, ami 2026-ban összesen 9-12 milliárd forintnyi támogatást jelenthet a magyarországi cukrászdák számára. Hangsúlyozták, a kormány kiemelten segíti a turizmus egyik legfontosabb húzóágazatának számító vendéglátó szektor helyzetét, és folyamatosan azon dolgozik, hogy a szektor szereplőinek mindennapi működését könnyebbé tegye. Elérte a 9 000-et a vállalati e-autó programban igényelt személygépkocsik száma, olvasható az Energiaügyi Minisztérium bejegyzésében. A 2 éve futó programban további több mint 2700 haszongépjárművel zöldíthetik flottáikat a belföldi vállalkozások, a sikeres kezdeményezés meghosszabbított határidővel és megemelt keretösszeggel segíti a költségcsökkentő és környezetbarát beszerzéseket. A gazdasági társaságok járművenként 4 millió, foglalkoztatotti létszámuk függvényében összesen akár 64 millió forintot kaphatnak tiszta és csendes autók megvásárlásához. A népszerű pályázatban többszöri keretemeléssel már az induló forrásmennyiség másfélszeresét, 45 milliárd forintot nyerhetnek el a jelentkezők. A benyújtási határidőt a közelmúltban április közepéig hosszabbították meg. A programnak komoly szerepe volt abban, hogy tavaly rekordszámú, több mint 31 ezer tisztán elektromos gépkocsi állt forgalomba Magyarországon. Február 24-ig lehet pályázni a Nemzeti Kutatási Kiválósági Program idei felhívására. A tavalyi évhez hasonlóan 40 milliárd forintos kerettel érhető el a program, a kutatók 100-400 millió forintig pályázhatnak kutatástámogatásra. Ebben az évben minden kutatási programban legalább egy új doktorandusz álláshelyet kell létrehozni, és a doktoranduszoknak legalább a mindenkori minimálbér 2-szeresét kell fizetni, ami az idei évben mintegy 650 ezer forintot jelent. A Nemzeti Kutatási Kiválósági Program célja, hogy fejlődési lehetőséget biztosít, akár a műszeres, akár a humán erőforrás oldalon a sikeres pályázatok számára. A pályázatok február 24-ig nyújthatóak be, a döntéseket ősszel fogják meghozni, a kutatási programok pedig jövő év január 1-én indulhatnak el.
Az időjárásról.
Csütörtökön a látási viszonyok fokozatosan javulnak majd, nyugat felől ismét megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, de csütörtökön is várható csapadék, eső, záporeső. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul, de az északi középhegység tágabb térségében, valamint a nyugati határ közelében ennél hidegebb maradhat az idő.
az Európa Rádió híreit hallották.
Szava csendül, a csillagos az ég. Fiam, a boldogságot hoz pont ennyi elég. Letekerek én sebesen a tenger fenekére. Bele-bele merülök, ez a Batman bevetése. Ha látsz, hogyha érzel, hidd hát el, hogy rólunk szólt ez a filmsláger.
Leszek a hajnan én, leszek a tójeg én, leszek a hosszú csendidben.
Elkártyáztam mindent, amit nekem itt hagytál. A vörös húst, az ingemet.
Neked a tulipán veled álmodom, a leveled emegetében a láb. Fekete paripám az éjjelen átosom, fekete tulipán ég vele távozom. Fekete tulipán veled álmodom, a neveledem feketében a lábnyomom. Fekete paripám az éjjelen átosom, fekete tulipán ég vele
voltál, mikor egyedül néztem azt, ahogy lemegy a napon, mert nekem hol jártál, nem jártam ott, ahol a lábnyomot takad az út szélén, az a botorkál, egy kopott dallam, ami motoszkál, most bennem a vonalait követték az út menti forráson át.
Ez a lány, kicsit ilyen, mindenki a szemét nézi, irigyen, hogyha rám néz, jaj, de szeniden, meg babonáz, a szívem.
Nincsen titok ma, a szívőbe bomba. Nem tudom, mikor robban, de most már legyen ez az ő gondja.
Fekete tulipán veled álmodom, a leveledem feketében a lábnyomom. Fekete paripám az éjjelen átosom, fekete tulipán ég vele távozom. Fekete tulipán veled álmodom, a leveledem feketében a lábnyomom. Fekete paripám az éjjelen átosom, fekete tulipán ég vele távozom.
Tekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Ön sielt már? Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Szoboszlai Endre, a Mátra Szent Istváni Sípark egyik síoktatója lesz, akivel beszélgetünk arról, hogy hogyan lehet megtanulni síelni.
A gyerek 10-12 éves korig másol, tehát a mozgást másolja. Ha én rosszul síelek előttük, akkor azt a hülyeséget fogják megjegyezni. Tehát a gyerekoktatásban ez nagyon nehéz. A felnőttnek már el lehet magyarázni, hogy mit miért csinálsz, és akkor már megérti a felnőtt ezt a dolgot, viszont neki is precízen kell bemutatni.
És arról is kérdezem majd, hogy meddig nem késő elkezdeni a síelést.
Egy nagyon jó hangulatú óra volt, nagyon jó humorú hölgyek voltak, és milyen félve kérdeztem meg, hogy mégis hány éves? 82. Így kerekedett a szemem. Utána a következő években láttam, a hölgy idén tölti a 90-et, és a párjával találkoztam, azt mondta, hogy még siel, de hát ő most nem jött fel Mátraszentesen, hanem normafán siel. Tehát igen, 80 fölött is lehet még sielni.
Mai vendégünk tehát Szoboszlai Endre, a Mátraszent Istváni Sípark egyik síoktatója. Tartsanak velünk!
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Már az első alkalommal fel feladták a szavaim. Kérdezem magamban, vajon mennyire bízhatok benned? Vajon mennyire szólhatok bátran és őszintén? Arcunk a tó tükrén. Mert a házadig futnék én, leszek válasz az út végén. Egy emlék a mosolyban, szélcsend a viharban. Mind a ketten tudjuk, veszélyes a mosolyod, tiszta szemedben a jövőm. Vajon mennyire múlhat ez rajtam? Vajon ugyanazok leszünk akkor a legvégén, mint most itt a tó tükrén? Házadig futnék én, leszek válasz az út végén.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Öt éves kor alatt nem javasolja a síelést Szoboszlai Endre síoktató. Szerinte a gyerekek teste és idegrendszere sincs korábban felkészülve a síelésre. A felnőtteknél azt javasolja, olyanok kezdjenek bele, akiknek van némi fizikai állóképességük. Egyébként a legidősebb tanítványa 82 éves volt, és a hölgy ma 90 éves, és még mindig síel. A síoktatásról beszélgetünk Szoboszlai Endrével, a Mátraszent Istváni Sípark egyik síoktatójával.
Biztos vagyok benne, hogy az első kérdésemet sokaktól megkaptam már a síparkban is, lelkes szülőktől, hogy hány évesen lehet elkezdeni egy gyereknek a síelést. Van erre valami szakmai álláspont?
Üdvözlöm a hallgatókat. Igen, van egy szakmai álláspont. Öt éves kor alatt nem ajánljuk a gyerekeknek a síoktatást. Öt éves kor alatt a gyerek még nincs készen a síelése. Nem fejlett annyira az idegrendszere, nem fejlett annyira a ízületei gyengék. És amikor ráadunk egy sícipőt, épp ahogy meg tudunk járni, gátoljuk valamilyen szinten a mozgásába, ráadunk még egy síléphez. És lesz a gyerek, hogy akkor ebből hogyan lesz helyzetváltoztatás, helyváltoztatás. Az első lépéseknél mi nálunk a Mátraszent Istvánban van a síóvi. Ez egyfajta játékos hozzászoktatás a körülményekhez, a léthez, a húhoz. Azért az elmúlt években nem nagyon volt hú Magyarországon, és a gyerekek egyszerűen még nem láttak havat. És akkor mondják a lelkes szülő, hogy te beszög az ország. Igen, az osztrák gyerek síléccel a lábán születik, meg ott van rengeteg természetes hó, és tudják vinni a gyereket ki, játszanak, húvárat építenek, fetrengenek a hóba, és ami a legfontosabb, hozzá vannak szokva ehhez a havas közeghez. Aki kijön a Mátrába, feljön az Alföldről, életében lehet, hogy itt lát a gyerek először havat. Tehát ezért nagyon fontos, hogy hozzá kell szokni az új környezethez a gyereknek. De ugyanúgy ez természetesen a felnőttekre is vonatkozik, hogy az új közegben neki is hozzá kell szoknia, de a felnőtteknél ez könnyebben megy. Ráadásul egy 5 év alatti gyereknek még hiányzik anya. És hogyha netán egy oktatásra egy férfi oktatóhoz kerül be, akkor nem biztos, hogy az neki jó élmény lesz, hogy egy mélyhangú bácsi az, aki ott van neki, és mondja a dolgokat. Tehát én ezt javaslom, hogy 5 éves kor alatt ne is erőltessük. De vannak kivételek, természetesen vannak. De azok nem az első alkalommal állnak létre, és nem az első alkalommal fogják megcsinálni azokat a feladatokat, amelyeket már a síoktatásban tanítunk a gyerekeknek.
És el lehet rontani egyébként egy korai kezdéssel? Tehát, hogyha valamelyik szülő erőlteti, rossz élmény lesz a gyereknek, kudarc lesz, az akár elsülhet hosszabb távon rosszul ön szerint?
Szerintem igen. De néhány év kihagyás után lehet, hogy a gyerek, amikor már megérett, lehet, hogy 7-8 évesen már minden probléma nélkül megugorja ezeket az akadályokat, ezeket a problémákat, de 5 éves kor alatt ez neki nagyon nagy probléma. Tehát a szülőket én türelemre inteném.
Felnőttek. Is ön is szóba hozta. Most évszak tipikus leírása tekintetében nem szokatlan, hogy esett a hó, de nyilván hát az elmúlt 10 évben azért ez szokatlan volt. Felnőttek emiatt érkeztek többen az elmúlt hetekben, akár oktatásra, síparkba, hogy leesett a hó, hú, próbáljuk ki a síelést, és akkor belevetették magukat, vagy önöknél ugyanaz történt januárban, akár a sísuliban, mint egy másik januárban?
Megmondom őszintén, erről a saját benyomásomat mondom. Szerintem a nagy hó meghozta a érdeklődést a síelők körében. Nagyon sok felnőtt jött oktatásra, aminek nagyon örülünk. Mind a gyereknek, mind a felnőtt oktatásra vonatkozik, hogy az első lépéseket oktatóval. Ne a haver, jó barát, mert lehet, hogy ő valamikor volt oktatáson, elmondja a gyakorlatot, de lehet, hogy a tanítvány az hibásan csinálja meg. Az oktató ugye egyből javítja a rossz mozdulatot, és ezért javasoljuk, főleg az első órákon, a oktatóval való együttcsúszást. Ráadásul a felnőttnek is újdonsága közeg, amikor csúszunk a pályán, és ott is meg kell tanulnia, ott is nagyon gyakori hiba az első alkalmakkor, hogy nézi a sílétet a síelő. Nem lehet, hogy tekintetet fel kell emelni. Tehát én apróságokon múlik az, hogy biztonságosan síelünk, vagy összetörjük magunkat.
És egy felnőttnek mondjuk ezen a tanácson túl mi az az első néhány dolog, amit meg kell tanítani?
Hát a felnőtteknek a legnagyobb gondja, hogy hú, a havertól kapott síléc, majd jó lesz nekem. Hát ez nem biztos, hogy jó lesz. Viszont azt is mondom, hogy egy felnőtt szerelés nem 2 forint. Tehát a felnőtt igenis menjen el egy kölcsönzőbe, béreljen egyet, ott megfelelő méretű silétet kap, megfelelően karbantartott silétet kap. És ez nagyon fontos, mert a silétnek ugye van éle, az ha nem éles, akkor nem fog kanyarodni az a nyomvat lét. Ha nincs levakszolva, akkor meg nem fog csúszni az a lét. Azon kívül, hát a havernak jó volt az a rét, persze, csak a haver már tud síelni, és ugye a sílétekben is van keményebb, puhább lét, ugye minél puhább a lét, ugye annál inkább a kezdőknek ajánlott az a lét, minél keményebb a lét, annál magasabb szintű a sítudás. A másik ilyen, hogy a sícipő. Hát a sícipő nem a legkényelmesebb dolog, valljuk be őszintén. A sícipőt felpróbálom. Pontméretnek kell lenni, nem, hogy felveszek 2 zoknit, és úgy jó lesz, 1 darab sízokni, és szépen a kölcsönzőben ott ácsorgok benne, jövök, megyek 1/4 órát. És az alatt a 1/4 óra teldől, hogy itt nyomac, hogy cipő zsibbott benne a lábam, hanem ha ezek a problémák vannak, akkor egy másik fazonú cipőt kell felpróbálni. És kezdődik elő 1/4 óra. A hölgyeknek szokott még előfordulni, hogy a vastagabb vád liúva vádli, és akkor kimondottan a dupla V-jelzésű cipők azok a ilyen női fazonok. A másik, ami még nagyon fontos, hogy milyen széles a lábfejünk. Alapvetően a sícipőkben 3 féle lábfej méretre gyártanak, a széles, közepes és keskeny cipőre. Nem jó, hogyha lötyög a cipőben a lábfejünk jobbra-balra, mert akkor meg nem fogjuk meg tudni oldani a kanyarodásnál a mozdulatokat. Tehát nagyon fontos, hogy az is jó legyen. A harmadik dolog a logisztika. Hát amikor beül a család a kocsiba, na akkor hova tegyük a silécet? Tehát akkor most megint beruházzak a síboxra, vagy síléctartóra, tetőre, vagy hogy, mint, ki nem jön velünk, hogyha lehajtjuk az ülést a kocsiban. Tehát ezért szerencsés ott a sípályák mellett bérelni, 1 gonddal kevesebb. Úgyhogy én ezt tudom még ajánlani a felnőtteknek.
És ebből szokott lenni probléma, hogy valaki nem megfelelő felszereléssel érkezik, és mondjuk az oktatáson derül ki, hogy lötyög rajta a cipő, nincs megélezve a léc, és akkor...
Hát sajnos igen. Sajnos igen, elő szokott fordulni. Még mindig előkerülnek a padlás mélyéről ilyen 30-40 éves silécek, hát amik már ugye rozsdásak a élei, és ugye látjuk, hogy hát vakszolni kellett volna, mert nem csúszik. Sajnos van ilyen, ezért mondom, hogy a kezdő az béreljen.
És ezt jól feltételezem, hogyha valaki nem megfelelő felszerelése még a pályára is fölmegy, akkor azzal nem csak magát, hanem a többi sielőt is veszélybe sodorhatja?
Természetesen. Ugyanis ezek a régi lécek nem tudni, hogy hogyan tárolódtak. Ugye a síkötésben van egy rugó. Azt ugye minden szezon végén ki kell lazítani, hogy megfelelő erővel tartson a következő szezonba is. Hogyha valaki lerakta a silécet 20 éves, be van húzva jó erősre a kötés, akkor ez a rugó az már nem fog tartani, állandóan le fog oldani, és lehet, hogy éppen ahogy leold a lábamról a léc, úgy esek, hogy valakit elütök, azt is összetöröm, magamat is összetöröm, tehát nem szabad a nagyon régi a padlás mélyéről előkerült lécekkel jönni-menni.
Vissza szűken az oktatásra, aki ma kezdi el a síelést, felnőtt gyerek is vonatkozik a kérdés, az mennyi idő alatt tud valami olyan szintre eljutni, amikor már úgy megy haza majd a síelésből, hogy azt mondja, hogy oké, ezt élveztem, és jó volt?
Hát a öröm az nagyban függ az időjárástól. Ha szikrázó napsütés van, akkor az első óra végén mosolyogva jön le a pályáról, de akkor még nem biztos, hogy tud kanyarodni. Nagyon fontos az életkor. Ugye minél fiatalabb valaki, annál könnyebben tanul meg. A gyerekeknél nagyon fontos az, hogy csinál-e már valami mozgást rendszeresen. Mondok egy ilyen banális példát, hogy elvitték-e ilyen táncórára, népi táncra, társas táncra, mert ilyenek is vannak. Vagy elkezdett-e focizni a kisfiú 6-7 évesen. Akinek van valami sportmúltja, ez vonatkozik gyerekre, felnőttre egyaránt, egy új mozgást sokkal könnyebben elsajátít, mint az, akinek semmiféle sportmúltja nincs. Természetesen minél idősebb valaki, annál inkább jönnek elő a zsírpárnák, az sem előnyös, ha valaki túlsúlyos. Hát ugye még utána a következő genetikai adottság, hogy milyen izomzattal rendelkezik. Valaki nagyon kötött izomzattal rendelkezik, az is megszenved az első órákon. Ha valaki nagyon laza izületekkel rendelkezik, főleg a gyerekeknél, kamaszoknál szokott ez jelentkezni, akkor az megint megszenved az első órákon. De mondom, az első óra után is lehet olyan sikerélménye már, hogy igen, vissza fog jönni a következő oktatásra. Aki nagyon ügyes, az első óra végén megcsinálja az első kanyarokat. Mind a felnőtt, mind a gyerek. Hát most volt olyan, hát 60 pluszosok voltak, mert a úr már az nyugdíj előtt állt, a párja az még pár éve fiatalabb volt. Nagyon ügyesek voltak, és meglepett, gyönyörűen kanyarodtak az óra végére. Tehát mondom, minden létezik, nagyon egyéntől függ, hogy mennyi idő alatt tanul meg valaki síelni. Tehát mondom még egyszer, a mozgás, a sportmúlt az nagyon fontos, azt biztos, hogy könnyebben fogja elsajátítani a új mozgást, mint az, aki egész nap ül az irodában, és csak az egeret nyomkodja. És ez vonatkozik a felkészülésre is. Hogyha már ugrottunk az időben, itt már tudok síelni, és tudom, hogy én januárban megyek külföldre síelni, akkor én nem előtte egy héttel kezdek el felkészülni, hanem már szeptember-októberben elkezdek mondjuk futni, kerékpározni, valamit mozogni rendszeresen, hogy ne azzal kezdjem kint külföldön az első napot, hogy hú, izomlázom van és fetrengek egy napot. Tehát nagyon fontos, hogy legyünk mozgásban, mert utána, ha valaki kikeveredik egy pályára, ott aztán lehet, hogy dolgozni kell rendesen, főleg egy meredekebb pályára keveredik ki, és ha nincs kondi, akkor bizony könnyen összetöri magát. Úgyhogy ez nagyon fontos dolog.
Akkor ezt is vehetjük tanácsnak, akár annak, aki most szánnára magát, hogy belekezdjen a síelésbe, hogy egy általános állóképességet építsen ki, mielőtt belevág.
Így van. Menjen gyalog a munkahelyére, mit tudom én. Tehát ilyen apró dolgokkal. Tehát ha vagyunk 2 kilométerre a munkahelytől, akkor ne kocsival menjünk, gyalogoljunk. Tudom, nehéz megoldani, mert el kell vinni a gyereket az óvodába, az iskolába, hú, be kell érni, jaj, be kell vásárolni, megértem. De akkor szálljunk rá külön időt, hogy egy alapálló képességünk legyen.
Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, utána folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Szoboszlai Endrével, a Mátra Szent Istváni Sípark egyik síoktatójával. Maradjanak az Európa Rádióval!
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Thank you.
Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Európában a nemzetállamok szintjén változások kezdődtek a migráció megítélésében, de uniós szinten ezt nem követik, hangsúlyozta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 műsorában. Bakondi György elmondta, számos európai országban sebességet váltanának a migráció elleni küzdelemben, miután 2015 óta 1 millió illegális bevándorló érkezett Európába, és több nagy európai országban tarthatatlan lett a közbiztonsági helyzet. A főtanácsadó példaként megemlítette Németországot, ahol a schengeni határokon visszaállították a belső ellenőrzést, és a határról visszaküldenék azokat a migránsokat, akik biztonságos országból érkeznek. Emlékeztetett arra, hogy az Unió migrációs paktuma szerint Magyarországnak be kellene engedni azokat, akik menekült kérelmet kérnek a határon, tehát tulajdonképpen a határkerítés értelmét vesztené. Mi magyarok nem csak a jelenért, hanem a jövőért folytatott versenyt is meg akarjuk és meg is fogjuk nyerni, mert megvan bennünk a kreativitás és a tudás, más szóval az innováció, mondta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter egy konferencián. Kiemelte, Magyarország az innovációs világranglistán a 33. helyen áll. Eldöntöttük, hogy 2030-ra Európa 10 leginnovatívabb országa legyünk, és a cél, hogy 2040-re a világon az első 10 közé kerüljünk, fogalmazott. A konferencián Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke bejelentette, a kamara közreműködésével létrehozták a Magyar Innovátor védjegyet, amelyet a frissen megalakult innovációs koalíció ítél oda a legkiválóbb innovatív vállalatoknak évente, az elismeréseket első ízben a konferencián adják át. Márciusban ismét borum. Hajósan és császártöltésen találkoznak a református kötődésű szőlészek és borászok idén március 6-a és 8-a között. Itt választják ki az egyház borát is. A Kárpát-medencei Református Szőlészek és Borászok Fóruma egy magas minőségű borverseny és szakmai fórum egyben, amelyen nyitva az ajtó a legkisebb termelők számára is. A borom immár több mint egy évtizede várja a borászokat a tavasz első napjaiban. Minden évben máshol rendezik meg, idén a találkozó és a verseny számára a Hajós Császártöltési Református Egyházközség és a Hajós Bajai Borvidék ad otthont. A háromnapos eseményen szakmai beszélgetések segítik a borászokat a szőlőkabuca által terjesztett aranyszínű sárgaság elleni védekezésben, de fontos szempont a közösség építése is, hiszen a Kárpát-medence távoli pontja más borvidékekről is érkeznek református kötődésű termelők. Az esemény keretein belül megtartják a fehér, rozé és vörös borok versenyét. A tételekről a Kovács Pál borakadémikus vezette szakmai zsűri dönt majd. A rendezvény utolsó napján megválasztják a 2026-os év Magyarországi Református Egyházborát és a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány borát. Összesen 41 alkotást válogattak be az Oscar-díjas Zsigmond Vilmos emlékét őrző, az operatőri munkát fókuszba helyező nemzetközi filmfesztiválra, amit május 13-a és 17-e között rendeznek meg a Szegedi Belvárosi moziban. Az immár 10. alkalommal megszervezett filmfesztiválra 4 fő kategóriában több mint 400 alkotást neveztek, melyek közül előzsűrik állították össze a versenyprogramot, melybe idén 9 nagyjátékfilm, 5 dokumentumfilm, 13 kisjátékfilm és 14 videóklip került be. A Magyar Operatőrök hete versenyszekcióba a hazai filmek közül 10-et láthatnak az érdeklődők. Ebben a programsorozatban a hazai filmgyártás 3 éves termésének legjavával találkozhatnak a nézők. A versenyszekciók mellett a szervezők különleges eseményekkel készülnek, Oscar-díjas klasszikusok, kitekintővetítések, új pályázatok, mesterkurzusok és közönség találkozók színesítik a programot.
Az időjárásról.
Csütörtökön a látási viszonyok fokozatosan javulnak majd, nyugat felől ismét megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, de csütörtökön is várható csapadék, eső, záporeső. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul, de az északi középhegység tágabb térségében, valamint a nyugati határ közelében ennél hidegebb maradhat az idő.
Európa Rádió híreit hallották.
És emlékszel ugye a lányra, aki oly sokáig várta, hogy beleszeressen végre valaki, s hogy a valaki te lettél, arról nem is igen tehettél, de azért nem kellett neked kétszer mondani. A régi barátok, és nem jönnek, soha vissza már. De keresd meg a lányt, tudom, hogy megtalálod. Kicsit haragszik ugyan rád, de azért visszavár. Értsd meg, kérlek, szeret valóban téged, pedig furcsa vagy néha igazán. Színjátékot ne tervezz, nem kell semmilyen jelmez, csak menj már, mert vár rád az a lány. Elmentek a régi barátok, és nem jönnek soha vissza már. Te keresd meg a lányt, tudom, hogy megtalálod. Kicsit haragszik ugyan rád, de azért visszavár. Emlékszel még, ugye, a kamasz éveinkre, ahogy együtt volt az a néhány jó barát.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Szoboszlai Endrével, a Mátra Szent Istváni Sípark egyik síoktatójával. Témánk pedig az, hogy hogyan lehet megtanulni síelni, kinek ajánlja, miért ajánlja, mire érdemes figyelni.
Említette itt a 60 körüli tanítványokat. Van ilyen legidősebb tanítvány élménye, akit el lehet mesélni, hogy ki volt, akit sikerült megtanítani síelni?
Van.
Pár évvel ezelőtt volt egy hölgy meg a barátnője. Haladók, ők nem kezdők voltak, már haladó oktatáson voltak nálam. Egy nagyon jó hangulatú óra volt, nagyon jó humorú hölgyek voltak, és milyen félve kérdeztem meg, hogy mégis hány éves? 82. Így kerekedett a szemem. Utána a következő években láttam, a hölgy idén tölti a 90-et, és a párjával találkoztam, azt mondta, hogy még siel, de hát ő most nem jött fel Mátraszentesen, hanem normafán siel. Tehát igen, 80 fölött is lehet még sielni. És vannak is ilyen idősebb korosztályú sielők. Nagy örömömre szolgál, hogy látni ilyeneket.
De gondolom a 80 fölötti kezdőknél ott azért halmozottan
nem,
igaz az,
80 hogy... fölött már nincsen kezdő. Nincs. 80 fölött már nincsen kezdő. 60 fölött még előfordul, 61-2-nél, de 80 fölött is jelül már nagyon ritka Magyarországon.
Csak azt akartam mondani, hogy ha valaki belekezdene, akkor az nyilván egy olyan legyen, aki amúgy sportol, jó...
Persze.
Jó kedven éli a mindennapjait, és akkor úgy még ön is elvállalja, hogy megtanítja sielni.
Hogyne. Tehát akinek, most mondok egy durvát, akinek van egy csípő protézise, hát ő neki már nem javasoljuk. Hát az orvosok meg hallani sem akarnak róla, mert esik egyet, és akkor kezdődött előről a csípő protézis beültetést. Tehát azért itt ilyen gondok már 60 fölött nagyon könnyen előfordulhatnak.
Amikor az előbb azt kérdeztem, hogy mennyi idő után lehet már élvezni a tanulást, akkor arra is gondoltam, hogy mondjuk hány óra után engedni úgy ki egyedül a pályára azt a felnőttet vagy gyereket, hogy maga biztosan tudjon felvonózni, lejönni a pályán, egy könnyebb pályán, és akkor még jó kedve is legyen.
Hát egy olyan 3-4 óra minimum az, ami után azt mondom, hogy na, ez most már a, ugye a legkönnyebb pálya a kék pálya. Utána van a piros és a fekete, tehát így vannak a nehézségi fokok. Franciaországban van még zöld pálya, ugye ez a kék alatti szint jelöli. És ugye nagyon fontos, hogy betartsa minden sielő a fokozatosságot. Tehát ha megtanultam kanyarodni, megtanultam párhuzamosítani a lépteket, akkor ugye nem megyünk egyből ezek után a fekete pályára, hanem maradunk a kéken, gyűjtjük a kilométert. És utána, amikor már saját magam érzem, hogy hú, tényleg stabil vagyok, akkor megyek a piros pályára. És amikor már a piroson is tényleg nagyon stabil vagyok, akkor megyek át a feketére. Ezt sajnos nagyon sokan nem csinálják meg. De mondom, egy 3-4 óra átlagban ezt lehet mondani, hogy azt mondom, hogy mehet a két pályára.
Ön miért szereti a munkáját? Miért szeret sioktatással foglalkozni?
Húha, ez egy érdekes kérdés. Én felnőttként tanultam meg síelni, és én még a régi dióverő léceken sieltem, az első sílécem 2 méter hosszú volt, és utána jött a karvin lécek forradalma. És akkor jöttem rá, hogy hoppá, itt a karvin lécekkel egy kicsit máshogy működik a dolog. Ugye a karvin lécek megjelenésével egyre szélesebb tömegek jutottak el a sípályára, és hát az élet úgy hozta, hogy beleláttam a síoktatók munkájába. Azért nekünk is egy nagy élmény, amikor valakit megtanítunk síelni. Nagy élmény ez, amikor látom a csillogó gyerekszemeket, hogy jönnek, hú, végigmentem a síiskolában a bábuk között, anya, gyere, nézd meg. Tehát ezek a pillanatok azok, amelyek tényleg az embernek örömet okoznak. A másik, hogy saját tudásomat is kellett fejlesztenem, hogy én síoktató lehessek. Nem volt elég az a tudás, ami nekem annó volt, hanem én is jártam oktatásra, és utána tudtam levizsgázni egy a síoktató képzésen. De mondom, a mosolygós arcok azok mindent elárulnak, és tényleg nem egyszer jövünk le úgy a pályára, hogy hú, ez egy jó óra volt. És bennünk is egyfajta elégedettséget ad, és tudjuk, hogy igen, adtunk valamit, és nem csak ott voltunk a pályaszélén, és unott hangon mondtuk, hogy most ezt csináld, azt csináld, hanem tényleg. Tehát ezekért a pillanatokért érdemes síoktatóként dolgozni.
Van ennél konkrétabb történet, ami esetleg most eszébe jutott és elmesélhető? Egy ilyen tanítványi helyzet, ami olyan jó emlék az oktatási éveiből?
Van. Inkább egy olyat mondok, ami inkább egy hibajavítás volt. Valamilyen szinten tudott már síelni az illető. Tényleg piros pályán jött, mondja, hogy neki nem megy az egyik irányba a kanyar. Nézem, megyünk a piros pályán, tényleg nem megy bal oldalra a kanyar. Egyszerűen olyan sebességgel mentünk, hogy nem láttam, hogy mi van. Na hát akkor most mondom a tanítványnak, hogy haragudni fog rám, visszamegyünk a laposra, és hóekézni fogunk. Hát ugye a hóeke ugye azért a síoktatás eléggé elején van, és akkor derült ki, hogy mi a probléma. Tehát visszább léptünk egy szintet, rájöttem, hogy hát persze, hogy nem megy a bal kanyar, hogyha a bal tér nyújtva van. Rá tudtam vezetni arra, hogy behajlítsa a kanyarban a bal térdét, és onnantól kezdve mentünk vissza a piros pályára, miután begyakoroltuk, berögzült ez a mozdulat, mentünk vissza a pirosra, és gyönyörű bal kanyart is tudott csinálni az illető. Neki is meg volt az öröm, nekem is meg volt a sikerélmény. Tehát vannak ilyenek.
Gyerekeket vagy felnőtteket oktat szívesebben?
Nekem teljesen mindegy. A gyerekeknél egy nagy kihívás van, hogy ővelük sokat kell síelni, ugye mutatni kell nekik a nyomvonalat, hogy merre jöjjenek, és előttük nagyon precízen kell síelni. A gyerek 10-12 éves korig másol, tehát a mozgást másolja. Ha én rosszul síelek előttük, akkor azt a hülyeséget fogják megjegyezni. Tehát a gyerekoktatásban ez nagyon nehéz. A felnőttnek már el lehet magyarázni, hogy mit miért csinálsz, és akkor már megérti a felnőtt ezt a dolgot, viszont neki is precízen kell bemutatni. Tehát mind a kettőnek megvan a maga szépsége, nehézsége, és én nem válogatok, hogy hú, csak gyereket, csak felnőttet. Amit ott nekem a iskolában adnak a kolléganők, a koordinátorok, én olyan csapatot fogok aznap, vagy azon az órán éppen tanítani.
Apropó csapat, egyénileg jobb megtanulni síelni, vagy csoportos óra a jobb? Oktatói szemmel is kérdezem meg, mit javasolna annak, aki belevágna?
Természetesen az egyéni oktatás, ugye amikor maximum egy-két fő van, az a legeredményesebb. De nagyon jól kezelhető a 3-4 fő az oktatónak. Általában próbálunk ilyen csoportokat kialakítani itt Márta Szent Istvánba. Nem mindig sikerül, ez tény, főleg hétvégén nem, amikor nagyobb a forgalom, de hétközben nagyon alacsony létszámú csoport, és mondom, 3-4 fővel nagyon jól szépen tudunk haladni. De a legjobb az ugye 1-2 fő. A privát oktatásra, az 1-2 fős oktatásra akkor van még nagy szükség, hogyha valakinek valami hibajavítást kell csinálni, egy rossz berögzült mozgást kell kivenni, és helyette beépíteni a helyes mozgást. Tehát én így bontanám szét, hogy a kezdőnek igenis lehet a csoport, de lehet a privát oktatás is. De mondom, ez oktatói szemmel nézve tényleg jobb a privát óra, amikor egy-két fő van, mert akkor tényleg jobban tudunk rá figyelni. Ez vonatkozik a gyerekre felnőttre egyaránt, de nem gond, hogyha valaki egy csoportos oktatással kezd.
A gyerekek kapcsán eszembe jutott még az, hogy a Máté Szent Istváni síparkban a környező iskolások járnak önökhöz kvázi ilyen tesi óra keretében síelni. Őket is a sípark oktatói tanítják, vagy ott a tesi tanár feladata?
Ezt nem, ott a testnevelő tanár van, meg hát egy elég jó nevű edző, aki még a hát a versenytechnikát oktatja. Hát a Kékesi Tamás, ő az, aki még ott foglalkozik velük, de ő kimondotta már csak a versenytechnikával, az alapokkal ott testnevelő tanárok, akik természetesen rendelkeznek síoktatói képzettséggel is, nem csak a tanári diplomával.
És ha már a versenytechnikát szóba hozza, egyébként sí iránt sportként, versenyszinten érdeklődőkkel is foglalkozik? Tehát van olyan, aki...
Én nem, ahhoz az én tudásom, nem tagadom, az az én tudásom nem elég. Tehát vannak tőlem képzettebb oktatók, azok foglalkoznak kimondottan a versenymozdásokkal, de én nem, én csak a hétköznapi mezei síelőkkel foglalkozok. Okay.
Akkor még a hétköznapi mezei síelőkhöz egy kérdés, hogy ön miért ajánlaná egyébként azt, hogy minél többen síeljenek, ha egyáltalán ajánlaná, nem biztos, hogy így gondolja. Ez egy jó mozgásforma-e, jó kikapcsolódás-e, ha valakinek ez eddig még nem jutott eszébe, nem is gondolt rá, hogy hát azért az nem lehetetlen Magyarországon se, nyilván nem a legnagyobb pályák vannak meg ilyesmi, de azért Mátra Szent Istvánban el lehet ezt kezdeni. Szóval mit mondana azoknak, akik eddig nem mertek belevágni, hogy miért jó ez?
Miért jó? Azért jó, mert nem a négy fal között vagyok a hosszú téli napokon, hanem kint vagyok a friss levegőn, süt a nap, már az egy mosolycsal az ember arcára, és mellesleg még tanulok is valamit. Fejlődik az idegrendszerem a síelés közben. Mert ha tetszik, ha nem, egy új mozgás elsajátítása, az egy kemény idegrendszeri munka. Ez egy, amikor meg már tudok síelni, akkor élvezem a dolgot, élvezem a hegyet, a napsütést. Fújunk egyet, iszunk egy teát a hütte teraszán, napozunk. Mennyivel jobb mindent ülni a négy fal között és tévét lesni? Szerintem ezerszer jobb. Más kérdés, hogy az egészségünk is ezáltal javul. Javul a keringés, javul a általános fizikai állapotunk. Ezért javaslom mindenkinek. És Mátra Szent Istvánban el lehet jutni a sítanulásban olyan szintre, hogy azt mondjam, hogy igen, nyugodt szívvel ki lehet menni, külföldi sípályára is. Hát meg lehet tanulni olyan szinten síelni. Én ezért javaslom bárkinek a síelést.
De azt jól gondolom, hogy mondjuk, aki teljesen kezdő, annak mondjuk érdemes akkor itthon elkezdeni, és akkor azzal a rutinnal is tudással nekivágni mondjuk Ausztriának?
Igen. Nagyon fontos, akármilyen jó a német vagy angol nyelvtudásunk, hogy anyanyelvi szinten halljunk síoktatást. Nagyon fontos. Azért nem biztos, hogy meg fogjuk érteni azokat a szakszavakat, amelyeket mondanak a németek. Lehet, hogy teljesen más fordítás jön le nekünk arra a német szóra, vagy esetleg angol szóra, mint amit mi gondolunk, és amire az oktató gondolt. Hát nagyon párhuzamos példa, van a műszaki angol, meg a műszaki német oktatás, az teljesen más, mint a társalgási szint. Tehát én ezért mondom, hogy igen, anyanyelvén tanuljon meg síelni valaki.
Oké, záró kérdésem következik. Ha már itt mondta, hogy jobb nem a tévé előtt ülni, erről jutott eszembe, hogy téli olimpia. Kíváncsi vagyok, hogy síoktatóként figyeli a sí versenyeket, a magyar versenyzőket?
Fogom, szurkolok is nekik, bár nekem van egy nagy kedvencem, mondjuk az éppen egy amerikai hölgy, természetesen Michaela Shiffrin, egy nagyon összeszedett, gyönyörűen síelőnő. Egyszerűen nagyon szurkolok neki, hogy megnyerje az olimpiát. Természetesen a magyar hölgyeknek is, Tóth Zitának is fogok szurkolni, és hát az izraeli színekben versenyző Szűrős Noának is fogok szurkolni. Fogom követni a kortinai eseményeket, meg hát ha már téli sportnál tartunk, nem kimondottan síelés, de nekem nagyon tetszik a jégkorong, mint csapatsport, azért az is ott van a kedvencek között.
Kár, hogy magyar csapatnak nem szurkolhatunk a jégkorongnál.
Hát igen, de fognak fejlődni a fiúk.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben, mai műsorunkban Szoboszlai Endrét, a Mátra Szent Istváni Sípark egyik síoktatóját hallották.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu. Thank you.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket.